A betöltetlen praxisok száma évek alatt megtöbbszöröződött. Békés megyében van olyan település, ahol 5 házi orvosi körzetből 4 praxis betöltetlen, üresen áll, ami azt jelenti, hogy a fennmaradó orvosokra gondolom exponenciálisan nő a teher. Hogy állunk most?
Semmiképpen sem szeretném a problémákat a szőnyeg alá söpörni, ezzel szeretném kezdeni, hiszen világosan látjuk, hogy számos probléma nehezíti az alapellátás szervezését. Ugye ön is említette a betöltetlen körzeteknek a számát, ami valóban napjainkra már 940 fölé emelkedett.
A hányból, bocsánat?
A 6400-ból.
Jó napot kívánok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégünk a stúdióban dr. Békási Szabolcs házi orvos. Üdvözlöm.
Üdvözlöm önöket, én is a nézőket.
Köszönjük, hogy bejött. Volt most a napokban egy demonstráció, az egészségügy jobbítását célozták a demonstrálók. Ön ott volt?
Nem voltam ott, személy szerint nem voltam ott én sem, és a szervezetünk sem képviselte magát ezen a demonstráción. Előzetesen, természetesen egy vezetőségi döntés született ezzel kapcsolatban. Nem mi voltunk az egyetlenek természetesen, akik nem vettek részt ezen a demonstráción, hiszen a Járóbeteg Szövetség sem, illetve a Magyar Kórház Szövetség sem, illetve egyéb társszakmák képviselői sem. Ez egy vezetőségi döntés volt a részünkről, természetesen nem egy személyi döntés. A Házi Orvosok Online Szervezetének a vezetősége úgy döntött, hogy nem veszünk részt ezen a demonstrációon.
Megkérdeztem, hogy miért?
Úgy gondolom, hogy az érdekérvényesítésnek többféle formája létezik, és mi egész egyszerűen már évek, évtizedek óta teljesen más utat képviselünk e tekintetben. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy a tárgyaló képességünk a mindenkori kormányzattal fennmaradjon, és egész egyszerűen úgy láttuk, hogy ez a demonstráció nem feltétlenül ezt a célt szolgálja, nem láttuk a demonstrációt következő lépéseket, amik a strukturális reformot előmozdítják.
Ön praktizál, mint házi orvos, hol van a praxisa?
Nekem Dunavarsányban van a praxisom, ott praktizálok most már több mint 10 éve házi orvosként. Itt még azt mindenképpen el szeretném mondani a családi kötődésemet a szakmához, hiszen én már harmadik generációs házi orvos vagyok, nagypapám és édesapám is házi orvosként praktizáltak.
Akkor lehet, hogy innen van az elköteleződése.
Én úgy gondolom, hogy igen, tehát én gyermekkoromban így szocializálódtam, sőt sokan szokták kérdezni, hogy miért lettem házi orvos. Erre azt az egyszerű választ szoktam mondani, hogy már az egyetemi éveket megelőzően erre a pályára készültem, tehát nem az egyetemi évek alatt alakult ki bennem ez a döntés, úgymond, hogy melyik szakterületet válaszom, hanem célirányosan az egyetemi felvételt megelőzően már házi orvos szerettem volna lenni.
Ön ritka madárnak számított ezzel az elhatározással? Az egyetem alatt?
Egyértelműen.
Mert akkor is? Mikor végzett, bocsánat?
2007-ben végeztem. Aha. A Semmelweis Egyetemen.
Tehát már akkor se volt olyan népszerű ez a szakirányválasztás?
Nem, abszolút, és ugye ez egy kulcs kérdés a különböző egészségpolitikai egyeztetések során, ezt mindig napirendre vesszük, hogy már a graduális képzés során rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a fiatalok számára népszerűvé tegyük ezt a szakmát, és utána majd a posztgraduális képzés során minél többen a házi orvostan szakirányt válasszák. Bár hozzáteszem, hogy ez is egy érdekes kérdés, nagyon sokat beszélünk arról, amikor az alapellátás jövőjével kapcsolatos kérdéseket firtatjuk, hogy vajon elegendő-e a fiatal házi orvos, illetve előregszik a korfa, hogy lehet.
Pontosan, mert azt hallani, ezért kérdeztem pontosan, mert azt hallani, hogy nem elég, és hogy az átlag életkor az bőven 60 év felett van.
Ez kétségtelen, ugyanakkor az is az elmúlt évek tendenciájából egyértelműen látszik, hogy a képzőintézmények által meghirdetett házi orvostan rezidens helyek mindegyike betöltésre kerül, és évente több mint 200 házi orvostan szakorvos kerül ki a képzőintézmények padsorai közül. Ugyanakkor valamilyen okból kifolyólag nem indulnak el a házi orvosi pályán. Ezt követően nem vállalnak önálló praxismenedzsmentet, nem töltenek be egy-egy praxist. Úgy gondolom, hogy túl a szakma népszerűsítésén ezt a szempontot is figyelembe kell venni, amikor az alapellátás strukturális reformjáról beszélünk. Valahogy olyan feltételeket kell teremteni a fiatalok számára, mind a szervezeti struktúra szempontjából, mind a finanszírozási környezet szempontjából, ami mentén számukra vonzó lesz az a lehetőség, hogy egy-egy háziorvosi praxisban önállóan végezzenek szakmai tevékenységet.
Akkor mi lesz azzal a 200 végzett orvossal? Ők elmennek külföldre?
A külföldre történő migrációnak a tendenciája azért jelentősen lecsökkent az elmúlt években. Azt látjuk, hogy ugye legtöbben vagy elhagyják a pályát, és különböző egyéb szakterületeken kezdenek el tevékenykedni, illetve nagyon sokan közülük helyettesítenek háziorvosi praxisokban, betöltött és betöltetlen háziorvosi praxisokban. Egész egyszerűen talán ez abból fakad, hogy nem szeretnének egy úgymond röghöz kötöttséget vállalni, és a praxismenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat magukra venni, és egy sokkal kényelmesebb pályát jelent úgymond a számukra, hogyha a helyettesítés útján látnak el feladatokat az alapellátásban. Ezért, amikor strukturális reformról beszélünk, körzetátalakításról, finanszírozási rendszer megreformálásáról, akkor ez mindenféleképpen egy elsődleges szempontként kell, hogy szerepeljen mindenkinek a szem előtt, hogy tudunk olyan feltételeket kialakítani, ami mentén a fiatalok minél hamarabb önálló praxismenedzsmentet tudnak végezni az alapellátásban.
Mindjárt megkérdezem, hogy hogyan, egy pár praktikus ötletet esetleg, ha mondanánk, de ön, amit megrajzol kép, az akkor egyáltalán nem annyira sötét, legalábbis így veszem ki a szavaiból, mint amit minden fórumon hallani lehet. Budapestet nézzük, itt is a betöltetlen praxisok száma évek alatt megtöbbszöröződött. Békés megyében van olyan település, ahol ezt olvastam, tudom én, az 5 háziorvosi körzetből 4 praxis betöltetlen, üresen áll, ami azt jelenti, hogy a fennmaradó orvosokra gondolom exponenciálisan nő a teher, ezzel nem jár gondolom kéz a kézben a finanszírozás, tehát hogy állunk most, hogyha esetleg számokat vagy adatokat tudna mondani?
Semmiképpen sem szeretném a problémákat a szőnyeg alá söpörni, ezzel szeretném kezdeni, hiszen világosan látjuk, hogy számos probléma nehezíti az alapellátás szervezését. Ugye ön is említette a betöltetlen körzeteknek a számát, ami valóban napjainkra már 940 fölé emelkedett.
A hányból, bocsánat?
A 6400-ból. Ugyanakkor, ha már erre így konkrétan rákérdezett, akkor mindenféleképpen azt is meg kell említeni, hogy a rendszerváltást követően az 1990-es évek közepén, amikor a praxis privatizációs folyamatok végbe mentek, akkor tulajdonképpen darabszámra megegyező volt a háziorvosi praxisoknak a száma, mint napjainkban. Akkor is 6400 háziorvosi és házigyermekorvosi praxis volt, és napjainkban is 6400 háziorvosi és házigyermekorvosi praxis van. Tehát
és ez hiba?
Ez én úgy gondolom, hogy egyértelmű hiba, hiszen ez alatt a 30 év alatt jelentős demográfiai változások történtek Magyarországon. Egyrésztről a vidék ugye elnéptelenedett, a fiatalok a urbanizált környezetben keresik a jövőjüket, és a letelepedés lehetőségét ott találják meg. Másrésztről pedig egy egész jelentős népességcsökkenés következett be ez idő alatt, amit a körzetstruktúra egész egyszerűen nem követett le. Azt kell látni, hogy azokon a kis településeken, ahol néhány száz fő ellátását kell biztosítani, értelemszerűen a helyi önkormányzati vezetők ragaszkodnak ahhoz, hogy ott megmaradjon a háziorvosi ellátás. Ha jó magam lennék önkormányzati vezető, természetesen én is ugyanígy járnék el. De azt is kell ezzel kapcsolatban látni és tudni, hogy egy-egy ilyen kis településen biztosítandó, jogszabály által előírt háziorvosi rendelési óraszám, az tulajdonképpen megegyezik, mint egy 2-3 ezer fős településen biztosítandó óraszámmal. Tehát itt a strukturális reformnak azt is vizsgálnia kell, hogy egy-egy ilyen kis szorványtelepülésen szükséges-e ugyanolyan óraszámban biztosítani a háziorvosi ellátást, vagy sem. Én úgy gondolom, hogy nem, tehát egyértelműen nem. Valahogy a lélekszámhoz kellene arányosítani egy-egy településen biztosítandó háziorvosnak a elérhetőségi idejét.
Milyen praktikus ötleteik vannak még? Mert akkor jó, ez az egy, hogy újra kéne rajzolni a körzetek határait. Van valami innovatív javaslatuk esetleg? Akár ilyen mobil rendszerben, hogy több körzetet elláthasson egy orvos?
Igen, tehát a körzetek határainak az átgondolása kapcsán az az egyértelmű javaslatunk, hogy a finanszírozási rendszeren keresztül kellene ösztönözni ezt a folyamatot, és nem felülről megmondani azt, hogy hol van egy-egy körzetnek az optimális határa, hanem úgy alakítani a finanszírozási struktúrát, hogy a házi orvos kollégáknak megérje ezeket a körzeteket összevonni, és több településen biztosítani ellátást. Talán ennek a műsornak az időkeretét meghaladja az, hogy ennek részletes egészséggazdaságtani és finanszírozási kérdésekbe belemenjünk, de nagy vonalakban a javaslatok azok ezzel kapcsolatosak, hogy legyen egy olyan ösztönző a finanszírozási rendszerbe, ami egyértelműen ebbe az irányba mutat. Természetesen itt felmerül még a hátrányos helyzetű településeknek a kérdése, hiszen nyilván egy hátrányos helyzetű vidék az kevésbé vonzó egy fiatal háziorvos számára, tehát itt mindenféleképpen hosszú távon szükséges olyan ösztönző finanszírozási elemeket bevonni, ami abba az irányba mutat, hogy itt egy-egy kollega hosszú távon háziorvosi ellátást vállaljon.
Ez most hogy néz ki egyébként a páciensenként, milyen normatív támogatást kap, vagy milyen hozzájárulást kap egy-egy praxis? Hogy néz ki egyáltalán a finanszírozás?
Igen. Tehát a praxisoknak van egy úgynevezett működtetési finanszírozása, és van az úgynevezett bértámogatás, ami hasonlatos, de nem megegyező a kórházi és a járóbeteg struktúrának a finanszírozási rendszerével. Ugye a bértámogatási elemeket azt kötelezően a házi orvosi praxisban a szakdolgozónak, illetve az orvosnak a bérére szükséges kifizetni, tehát ez az orvosnak és a szakdolgozónak tulajdonképpen a jövedelme. És ezen felül vannak az úgynevezett működtetési költségek, aminek egy részét szintén elviszik a bérelemek, hiszen az alapellátásban nem a teljes bértámogatás érkezik meg egy-egy szakember után, csak a bértámogatásnak egy része. Tehát a működtetési finanszírozásból, ami átlagosan jelenleg 1,6 millió forint praxisonként, kell fizetni a rezsiköltségeket, a rendelő működtetésével kapcsolatos költségeket és a béreknek az egy részét is. Ami rendkívül megnehezíti a tisztánlátást, az az, hogy a rezsiterhek sem homogének országosan. Ez is rendkívül heterogén mintázatot mutat, hiszen egyes önkormányzatok tulajdonképpen teljes rezsimentességet biztosítanak a házi orvosok számára, sőt, akár még egyéb juttatásokat is adnak a házi orvosi szolgálatoknak, míg mások akár a rezsinek a teljes összegét elkérik egy-egy házi orvosi szolgáltatótól. Tehát én úgy gondolom, hogy a strukturális reformnak az első lépése kell, hogy legyen az is, hogy ezeket a heterogén finanszírozási mintázatokat rendbe tegyük, és homogénen legyen kezelve ez a kérdés is.
Mennyire jó hallgatóság a minisztérium, vagy az aktuális döntéshozói kör? Mennyire tudnak párbeszédbe legyedni velük?
Ugye ez mindig egy nehéz kérdés, hogy az aktuális kormányzattal megtalálni azt a tárgyalási pozíciót, ami eredményre vezet. Hát nyilvánvalóan itt erre törekszünk már évtizedek óta, mióta a mi szervezetünk is végzi ezt a tevékenységet. Itt meg szeretném említeni azt, hogy itt nem csupán egészségpolitikai lobbikról van szó, hanem önkormányzati kérdésekről is, mint ahogy hallhatták a kedves nézők az imént, illetve amit még ki szeretnék emelni, hogy a szakmán belüli lobby is rendkívül nagy jelentőségű, hiszen az egészségügyi ellátórendszer az ugye több szereplős, több ellátószintről beszélünk, van ugye a járóbeteg ellátás és a fekvőbeteg ellátás az alapellátás mellett, és én úgy gondolom, hogy az alapoktól kell kezdeni, azaz az alapellátásnak a megerősítésétől. Itt ki szeretném ennek kapcsán emelni azt, hogy a magyar egészségügyi ellátórendszernek az egyik legnagyobb problematikája az, hogy túlzott mértékben kórházcentrikus. És nyilván ahhoz, hogy ezen a kórházcentrikus mi volton javítani tudjunk, ahhoz komoly szakmai lobby tevékenységet is kell folytatnunk, nem csak az egészségpolitikai döntéshozó és az önkormányzatok támogatását kell megnyernünk, hanem a társszakmák képviselőinek a támogatását is egyaránt.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy bocsánat, hogy ez is egy elég demotiváló tényező tud lenni egy házi orvos munkájában, hogy lényegében semmiféle vizsgálati jogköre nincsen, vagy tevékenységi köre nincsen. Gyakorlatilag, ha jól látom így kívülről, a házi orvos munkája sokszor abban nyilvánul meg, hogy beutalja, tovább küldi a pácienst a szakintézménybe, és ez az elég hervasztó lehet, hogy nem foglalkozhatok én, mint házi orvos gyógyítással, hanem csak papírokat töltök ki, és küldöm tovább a pácienst.
Ezt nagyon pontosan látja a szerkesztő úr, pont ezért is szorgalmaztuk azt, hogy a házi orvosoknak a hatásköre bővüljön a jövőben, és erre most úgy néz ki, hogy rendkívül nagy esély van már idén tavasszal, számos területen bővülhet a házi orvosoknak a hatásköre. Na. Ez egyébként a mindennapi munka szervezés szempontjából is nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen ugye a járóbeteg szakellátásnak a hozzáférhetősége egyre nehezebb, és talán a betegutak ezáltal egyszerűsödhetnek, hogyha helyben tudunk bizonyos döntéseket hozni. De ez a téma szoros összefüggés mutat a fiatalok pályaválasztásával kapcsolatban is, hiszen bizony. Fiatalok számára sokszor ez a probléma, ez demotiváló erőként hat, amikor a háziorvosi pályaválasztással kapcsolatos gondolatok megfogalmazódnak bennük, ezért bízunk abban, hogyha ez a hatáskör bővítés ez megvalósul, akkor talán több fiatal is fogja ezt a szakmát hivatásául választani, hiszen azt érezheti, hogy a megszerzett tudást azt ténylegesen tudja kamatoztatni a praxisában.
Milyen változtatásokra kell gondolni? Most így négy szem közt vagyunk, meg még mondjuk pár ezer néző, de...
Én úgy gondolom, hogy ezt nem...
Még kell, nem akarja mondani.
De nagyon szívesen, ebben abszolút nincsen semmi titkolni való, hiszen ez egy több évre visszanyúló szakmai egyeztetéseknek az eredménye, ami megvalósulhat tavasszal. Ezek között a hatáskörbővítő elemek között vannak gyógyszerfelírási jogosultságoknak a kiszélesítése. Itt mindenféleképpen meg szeretném említeni a diabéteses betegek kezelésének a lehetőségét, hiszen napirenden van, hogy több olyan modern gyógyszerkészítmény elérhető lesz már a házi orvos által is, ami eddig csak a diabetológiai szakrendelés keretén belül került felírásra, és úgy gondolom, hogy ez forradalmi áttörést hozhat a diabéteses betegek kezelésében. Ugye tudjuk azt, hogy több százezres nagyságrendben vannak ők a házi orvosi praxisokban, és tudjuk azt is, hogy a diabétesz következtében kialakuló egyéb szervi szövődmények milyen terhet jelentenek az egészségügyi ellátórendszerre. Elég, ha csak arra a rossz statisztikai mutatóra gondolunk, hogy Magyarországon a legnagyobb a végtagi amputációknak a száma OECD országokkal való összehasonlításban, és ez egyértelműen egy olyan cukorbetegség következményének betudható mutató, amin reményeink szerint ezzel a kiszélesedett hatáskörrel nagyon rövid időn belül is akár 5-10 éves távlatban javítani tudunk. Ezek között a hatáskörbővítő elemek között szerepel még különböző gyógyszerfelírási jogosultságoknak a kiterjesztése, és bizonyos esetben az úgynevezett szakorvosi javaslatoknak az időtartama is meghosszabbodhat.
És akkor ez már biztos? Tehát ez lesz?
Biztos az, hogy holnap is fel kell a nap, de nagyon reménykedünk benne, ezek már egészen előre haladott egyeztetések is az egészségpolitikai döntéshozónak az egyértelmű támogatását élvezik, úgyhogy reményeink szerint ez januárban hatályba tud lépni.
Hát akkor mégiscsak sikeresen lobbiznak a kormányzatnál. Ha már szóba került külföld és az OECD országok, valahol azt olvastam, hogy Magyarországon az alapellátásban a támogatás összege mindenféle arányokban, tehát mit tudom én, GDP, népesség, stb. Arányában nagyjából a fele, mint az EU-s átlag. Ezt jól hallottam?
Ezeket nagyon nehéz, ezeket a...
Nehéz összehasonlítani,
hogy az egészségügyi kiadások tekintetében különböző mutatókat is figyelembe kell venni. Valahol beleszámítják az egészségügyi béreket is, valahol csak a működtetési költségeket. Ugye ezek a összehasonlítások, ezek nehezen megfoghatók. Mi mindig inkább abból az irányból szemléljük ezt a kérdést, és itt visszamutatok a kórházcentrikus rendszer mi voltára, hogy a magyar egészségügyi ellátórendszeren belül hogy oszlanak meg ezek az arányok, és hogy kellene a hangsúlyokat a tekintetben áthelyezni. Nem csak finanszírozási hangsúlyokat, hanem rendelkezésre álló humán erőforrás hangsúlyokat értek ez alatt egyaránt, hiszen számos olyan betegség van, illetve különböző gondozási folyamat, mint az alapellátás szintjén lehetne sokkal olcsóbban biztosítani, hogyha rendelkezésre állna ez a megfelelő humán erőforrás és a szervezeti struktúra. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is egész komoly egyeztetéseket folytatunk, hogy lehetne szakítani azzal a praxis modellel, ami jelenleg egy orvosból és egy szakdolgozóból áll Magyarországon,
igen.
Hiszen Nyugat-Európában egy-egy praxist több, egy-egy praxisban az orvos tevékenységét több szakdolgozó segíti egyidejűleg. Én úgy gondolom, hogy nálunk is ebbe az irányba kell elmozdulni. Valószínűleg a praxisoknak a nagysága a jelenlegi átlagos 1400-1500 fős praxisnál nagyobbak lesznek, és ezt a többletfeladatot úgy fogjuk tudni ellátni, hogyha a nyugat-európai mintára egy orvos munkáját több szakdolgozó fogja tudni segíteni a magyar házi orvosi praxisokban is.
Önnek hány paciense van jelenleg?
Nekem 3200 paciense van, tehát az
átlagnál, egy
átlagnál jóval nagyobb praxisom van, de azért azt is ki szeretném emelni, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszerben is vannak olyan szabályozó elemek, amik egy ilyen nagy praxisnál lehetővé teszik, hogy egy plusz szakdolgozót foglalkoztassunk, úgyhogy jó magam két szakdolgozóval, illetve egy félállású, kiterjesztett hatáskörű ápolóval igyekszem ellátni a feladataimat.
Na, hát ez egy szerencsés konstelláció. Mit gondol a vizitdíjról egyébként? Ugye még sok évvel ezelőtt fölmerült ez az ötlet, a házi orvosi ellátás egyik mérföldkövének számva ezt a lépést. A döntéshozó akkor azzal indokolta, hogy azokat az embereket valahogy távol tartani az orvosi rendelőtől, akik csak, mit tudom én, bemennek oda, mint hogy a szociális életük részeként, és foglalják a munkaidőt, a helyet, stb.
Borzasztóan nehéz kérdés. Hogyha a politikai döntéshozó oldaláról szemléljük a kérdést, akkor nyilván ez egy olyan lépés, ami rendkívül népszerűtlen, ez szerintem a napnál is világosabb. Ugyanakkor, hogyha az ellátó oldaláról vizsgálom a dolgokat, akkor egy olyan statisztikai mutatóra tudom megint felhívni a kedves nézők figyelmét, ami rendkívül beszédes. Szintén OECD országokkal való összehasonlításról van szó. Az egyfőre, egy orvosra jutó átlagos betegforgalomról van szó, népességarányos betegforgalomról, ami tekintetében vezető helyen állunk Európában. Tehát Magyarországon a legnagyobb az orvos-beteg találkozásoknak a száma, és nincs ez másként az egészségügyi alapellátás viszonylatában sem. Itt is egy friss mutatóról tudok beszámolni, miszerint 2025. januárjában, tehát két hónappal az adást megelőző időszakban minden eddigi mértéket meghaladott az alapellátásnak a betegforgalma. Magasabb volt az orvos-beteg találkozásoknak a száma, mint 2022. januárjában, ami az eddigi csúcstartó volt. Ha visszaemlékeznek a kedves nézők, akkor robbant be az úgynevezett Omikron variáns, ami egy rendkívül nagy betegforgalmat vont magával. És most azt látjuk a legfrissebb adatokból, hogy 2025. januárjában még ezt is meghaladtuk, és 7 millió 55 ezer orvos-beteg találkozásra került sor az egészségügyi alapellátás berkein belül, ami egy rendkívül magas szám. Nyilván ennek a hátterében egyrésztről ott áll az idei erős influenza járvány, de más egyéb olyan strukturális ellátásszervezési problémák is, amire utalt szerkesztő úr. Én úgy gondolom, hogy az egész ellátórendszer reformja során ezt a kérdést is mindenféleképpen vizsgálni kell, hogy minden páciens a megfelelő szinten jusson hozzá az egészségügyi ellátáshoz. És itt talán nem is a vízidi oldaláról célszerű ezt megközelíteni, ezt a kérdést, ami lehet egyébként egy szabályozó, de hogyha azt nézzük, hogy ez egy olyan kedvezőtlen egészségpolitikai döntés lenne, amit nem hiszem, hogy bármelyik regnáló kormányzat szívesen magára vállalna, akkor én inkább a lakossági edukáció oldaláról fognám meg ezt a problémát, és ott szorgalmaznám azt, hogy minél szélesebb körben valósuljon meg a népegészségtanoktatás, hiszen ezeknek a problémáknak egy része lakossági edukációval megfelelően kezelhető. Egész egyszerűen azt látjuk, hogy a mai világból már hiányoznak azok a régi családmodellek, ahol a nagymama még praktikus tanácsokkal tudta ellátni a családtagokat, és teljesen adekvát módon, mondjuk egy lázas megbetegedés, vagy egy enyhe meghűlés esetén el tudta mondani azokat a tanácsokat, amik valójában segítettek a család többi tangjának átvészelni ezt a néhány napos időszakot. Én úgy gondolom, hogy ez a rész ez egyértelműen kiveszett a jelenlegi egészségkultúránkból, ezen mindenféleképpen a jövőben erősíteni
szükség. Amit most említett, az nem visz kicsit félre? Tehát a nagymama tudása az a kalmopirin és a pálinkaivás széles spektrumát lefedheti. Nem állami feladat volna ez? Mert ha jól tudom, jelen pillanatban nem nagyon van ilyen egészségfejlesztési program. Tehát ez gyakorlatilag így kvázi leállt.
Ez idáig nem volt, viszont ez most egy jó hírről szintén be tudok számolni. Legjobb tudomásom szerint az idei tanévtől kezdődően visszakerült a nemzeti alaptantervbe az egészségtan oktatás. Itt az oktatás és az egészségügyi tárca között volt egy komoly egyeztetés ezen a területen, és mi a szakma részéről azt szorgalmazzuk, hogy ez minél szélesebb körben legyen benne a NAT-ban, még hangsúlyosabb elemként szerepeljen. Nekem kisiskoláskorú gyermekeim vannak, így figyelemmel kísérem, hogy nekik milyen tudásanyagra kell most szert tenniük, és hát ha őszinte lehetek ebben a kérdésben, akkor én szívesebben látnék bizonyos elemek helyett mondjuk ezzel kapcsolatos ismereteket.
Minden nap egy alma, és tudjuk a folytatást. Budapesti lakosként, vagy jó, most a saját példámat mondom, nemrég házi orvost szerettem volna váltani. Ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát egy csomó házi orvost felhívtam, írtam nekik, mindenkinek telített a praxisa. És ha Budapesten ez így van, akkor a vidéki településeken, vagy az ország távolabb eső részén, én azt hinném, hogy hatványozottabb ez a probléma. Tehát a szabad orvosválasztás az csak papíron létezik most Magyarországon, a gyakorlatban nem. Hol a legsúlyosabb a helyzet? Nyilván a szegényebb és a ritkábban lakott régiókban, ha jól gondolom.
Nem is arról az oldalra közelíteném meg, hogy hol a legsúlyosabb a helyzet, hanem hogy mi áll ennek a problémának a hátterében. Ha megengedi, akkor inkább erről az oldalra fognám ezt meg. Tehát itt is a finanszírozási struktúra problémája áll a háttérben. Jelenleg egy háziorvosi szolgáltató nem érdekelt abban, hogy minél több beteget fogadjon, mert az úgynevezett kártyapénz alapú, fejkvóta alapú finanszírozás nem elég hangsúllyal szerepel a finanszírozási rendszerben, és tulajdonképpen tekintettel arra, hogy rendkívül magas idősebb korban a bérkiegészítésnek a mértéke, egy idős, nyugdíjas kor közelében álló kolléga tulajdonképpen ellen érdekelt abban, hogy minél több beteget fogadjon, mert az ő praxisának a finanszírozását javarészt a életkorából fakadó magas bérfinanszírozási elem teszi ki. Egyébként ez egy egész ellátórendszerre vonatkoztatható probléma, hogy ez a fajta életkor alapú finanszírozási elem kezdett el dominálni a magyar egészségügyi ellátórendszerben. Ugye ez annó a Magyar Orvosi Kamarának és a miniszterelnöknek a megállapodását követően került bevezetésre a szolgálati jogviszony
törvény. Mikor is, bocsánat? Milyen évben?
De pontos évet nem tudom megmondani, de ott a COVID időszak környékén volt, ha jól emlékszem, ott a 2020-2021-es időszakban zajlottak ezek az egyeztetések, és ezt követte ugye az alapellátásnak is a bérfejlesztése, aminek a pontos dátumát is tudom, itt 2021 februárjában lépett hatályba egy kormányrendelet, ami meghatározta azt, hogy praxisközösségeknek kell alakulnia Magyarországon, és a praxisközösségi együttműködési formától függő módon hívhatnak le a házi orvosok is bérkiegészítéseket.
Tehát ez nem volt egy jó út akkor ezek szerint?
Akkor az alapellátás viszonylatában ez egy kényszerpálya volt, hiszen a járó és a fekvőbeteg ellátásban ennek megfelelően valósult meg az intézményeknek a finanszírozása és a kollégáknak a bérkiegészítési struktúrája, és természetesen abban az időben nem engedhettük meg magunknak mi alapellátó orvosok, hogy negatív módon legyünk megkülönböztetve. Mára azonban egyre hangosabbak azok a szakmai hangok, és egyébként a Magyar Orvosi Kamara is egy minisztériumi egyeztetésen azt az álláspontot képviselte már, hogy a jelenlegi finanszírozási struktúra felülvizsgálandó, és akár az is megvizsgálandó, hogy ez az életkorhoz kötött bérkiegészítési struktúra hosszú távon fenntartható-e. Egész egyszerűen abból az okból kifolyólag, mert a fiatalok számára így nagyon nehéz
lesz. Hát igen, lesz, és fiatalok meg alig vannak a rendszerben, idősebb életkora jellemző a házi orvosok körében, szóval ez egy ilyen csapda helyzet.
Tehát valahogy a finanszírozásnak azt kell lekövetnie, hogy ne csak a minőségi ellátás legyen megfelelően díjazva, hanem érdekeltek legyenek a kollégák abban is, hogy több pácienst fogadjanak, és hogyha ez az irány meg tud valósulni, akkor ez hathat egyfajta belső ösztönző erőként a tekintetben is, hogy ezek a körzet átalakítások és a körzet összevonások saját indítatásból, háziorvosi indítatásból valósuljanak meg, és ne az Országos Kórházi Főigazgatóság vagy az önkormányzat szabja meg ennek a feltételeit. Legyen érdekelt a házi orvos abban, hogy ezt a szervezeti átalakulást támogassa.
Jelenleg mondjuk az önpraxisában hány perc jut egy páciensre átlagosan?
Ez nagyon nehéz, ugye ez szintén egy régre visszanyúló probléma, hogy az egy páciensre fordítható idő mennyisége az miként oszlik meg. Ezt percre lebontva azért nem tudom meghatározni, mert ezekbe a betegforgalmi adatokba természetesen beleszámítandó a telemedicinális ellátásoknak.
Tehát, hogyha mondjuk telefonon, e-mailben...
Amivel nagyon sokszor rendelési idő után foglalkozunk, vagy rendelési idő előtt, illetve nyilvánvalóan a szakdolgozók tevékenysége is megjelenik itt. Ami kapcsán azt szeretném megjegyezni még, hogy az úgynevezett kompetencia shiftnek a problémáját is kezelni kell, miszerint jelenleg nagyon sok olyan feladatot végzünk orvosként, ami amúgy szakdolgozói kompetenciába utalható, és ezeket a határokat sokkal élesebben meg kellene húzni, a szakdolgozóknak a jogosítványait is ki kellene szélesíteni, hogy bizonyos tevékenységeket, amiket most végeznek, azokat tulajdonképpen törvényszerűen meg tudják tenni. Itt egy nagyon egyszerű példára szeretnék utalni, hogy valaki betelefonál azért, hogy éppen elfogyott a vérnyomás csökkentő készítmény, és egy újabb havi adagot szeretne feliratni, akkor ez jelenleg jogszerűen csak az orvos tehetné meg. Ugyanakkor, hogyha a páciensnek a vérnyomás értékei megfelelőek, a különböző gondozási folyamatokban aktívan részt vett, tehát volt vérvételen, egyéb célszerv károsodások megfelelően feltérképezésre kerültek, akkor miért ne tehetné meg ezt havi egy-két alkalommal a szakdolgozó is?
Világos. Lehet hallani olyan hangokat, hogy az egészségügyi ellátórendszer, hogy is mondjam szép szóval, lezüllesztése, vagy alulfinanszírozása, vagy strukturális hiányosságai egy nagyobb képet takarnak a háttérben. Sokan úgy vélik, hogy ez egy szándékolt ilyen akciófolyam, annak érdekében, hogy a pácienseket a nyilván a fizetőképes pacienseket a magánegészségügy felé terheljék. Ez ön szerint mennyire egy összeesküvés elmélet?
Szerintem ez egy konteó. Én azért látom az egészségpolitikai egyeztetéseknek a tartalmát és a folyamatokat, abszolút ennek a ellenkezője irányába mutatnak a folyamatok. Ugye a magánegészségügyi szolgáltatók már régóta egy komoly lobbit folytatnak annak érdekében, hogy bizonyos közfinanszírozott vizsgálatokat ők is elvégezhessenek. Én úgy tudom, hogy döntéshozói szinten ezzel kapcsolatban elég erős elképzelések vannak, hogy ne ebbe az irányba valósuljanak meg a dolgok.
Uh-huh. Az ügyeleti rendszer tekintetében mennyire vált be ön szerint például az az elképzelés, hogy a mentőszolgálat kollégái lássanak el bizonyos ügyeleti időszakaszokat?
Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben nem is feltétlenül az a fontos, hogy ki a szolgáltató, hanem hogy hogyan alakult át a struktúra. Itt azt tudom elmondani, hogy a korábbi 401 néhány ügyeleti telephely tulajdonképpen megfeleződött, és napjainkban 201 néhány telephelyen látja el az országos mentőszolgálat az ügyeleti feladatokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy a strukturális átalakításnak ez a része, ez indokolt volt. Uh-huh. Tehát nem lett kevésbé hozzáférhető a szolgáltatás, és azt is láttuk, hogy...
Sokan
panaszkodtak, mert nyilván az újtól való félelem az mindenkit szorongással tölt el, minden esetben legyen az bármilyen átalakítás, de jó magam, az egyetemi diploma megszerzése óta részt veszek alapellátási ügyeletben, sőt azt megelőzően ugye az országos mentőszolgálat kötelékében is dolgoztam, tehát van egyfajta rálátásom a prehospitális, a kórházon kívüli sürgősségi ellátásnak az elmúlt éveire, és azért azt láttuk, hogy 400 telephelyen fenntartani alapellátás ügyeleti szolgáltatást, az nagyon sok esetben indokolatlan volt. Mm-hmm. Azt kell látni, hogy olyan alacsony volt, főleg az éjszakai órákban egyes telephelyeken a betegforgalom, ami a humán erőforrás szempontjából egyértelműen pazarló volt. Persze aktívan akkor részt venni az ellátásban kvázi kényelmes volt, mert tulajdonképpen minimális betegellátással lehetett plusz jövedelemhez jutni, és nyilván az átszervezéssel azért ez a kényelmes helyzet úgymond már a hátunk mögött van, és aki ügyeleti szolgálatot vállal, annak azért azzal kell számolni, hogy ott egy nagyobb betegforgalom van. De hogyha a finanszírozó és a döntéshozó oldaláról nézem a kérdést, akkor ez az átalakítás azért egyértelműen indokolt volt. Uh-huh. Az más kérdés, hogy ki az ügyeleti szolgáltatónak a személye, a kérdés kapcsán ez teljesen harmadlagos.
Uh-huh. Viszont addig, amíg egy mentős beteget vizsgál egy rendelőben, nem tud a kocsiba beülni és kimenni adott esetben egy esethez.
Igen, de jellemzően azért azt kell látni, hogy vagy házi orvos kollégák vesznek részt az ellátásban, vagy olyan egyéb végzettséggel rendelkező kollégák, akik a korábbi ügyeleti struktúrában is részt vettek az ügyeleti ellátásban. Tehát itt nem kizárólag csak mentősök és csak házi orvosok vesznek részt az ellátásban, hanem egyéb végzettséggel rendelkező orvosok, mentőtisztek, szakdolgozók, akik a korábbi ügyeleti rendszerben is ellátták ezeket az ügyeleti feladatokat.
Végezetül, ha lenne egy varázspálcája, miben változtatná, és hogyan változtatná meg a házi orvosi rendszert, vagy az alapellátó rendszert, a kórházon kívül alapellátó rendszert?
Nem tudjuk ezt kizárólag a kórházak nélkül szemlélni ezt a kérdést. Úgyhogy mindenképpen a kórházcentrikus rendszeren változtatnék, a hangsúlyokat az alapellátás irányába fordítanám, és hogyha le kell szűkíteni kizárólag az alapellátás kérdésére ezt a kérdéskört, akkor pedig azokat a strukturális reformokat vinném végig szívem szerint, amiről itt hosszasan beszéltünk, tehát valahogy a közös struktúrát úgy kellene alakítani a finanszírozási rendszeren keresztül, hogy ez a betegeknek egy homogén hozzáférést jelentsen, lehetőség szerint a hátrányos helyzetű településeken legyen valamiféle plusz finanszírozási ösztönző, ami mentén a kollégák ezeken a nehéz területeken munkát vállalnak, és ami talán a legfontosabb, hogy a hatásköreink még tovább bővüljenek, hiszen egy kedves orvos kollégám, barátomnak a szavait szeretném itt végül idézni, miszerint jelenleg a házi orvosoknak nem a tudása kevés, hanem a tudásához mértán rendelkezésre álló hatáskörük, és ezen kellene véleményem szerint nagyon gyorsan változtatni, hogy minél több szolgáltatást az alapellátás szintjén kapjanak meg a betegek. Ez a beteg elégedettség szempontjából is rendkívül nagy előrelépés lenne. Másrésztről meg nekünk is könnyebb lenne a betegutaknak a szervezése. Itt még engedje meg, hogy azt elmondjam, hogy amikor hatáskör bővítésről beszélünk, akkor sokszor jönnek olyan hangok, hogy a jelenlegi leterhelés mellett már a háziorvosok nem tudnak új feladatokat magukra vállalni. Én ennek kapcsán azt vallom, hogy másrésztről viszont bizonyos hatáskörbővítő lépések pont, hogy az időmegtakarítás irányába mutatnak, hiszen egy-egy gyógyszerkészítmény helyben történő felírása, vagy egy-egy helyben hozott döntésnek a meghozatala, az sokszor kevésbé időigényes, mint megszervezni egy betegnek a szakellátásba történő beutalását, elmagyarázni neki, hogy hol éri el az adott szakellátót, visszajön utána hozzánk, hogy nem jó a beutaló, nem éri el az intézményt. Tehát a helyben hozott döntések azok mindig komfortosabb az orvos számára, szakmai szempontból, másrészt sok esetben kevésbé igényes időráfordítás szempontjából is.
Hát kívánjuk, hogy így legyen, és azt is kívánom, hogy akkor az ön családi hagyományait folytatva majd a negyedik generáció is házi orvos legyen, remélem így lesz.
Szeretném, de kényszer nincs rajtuk nyilvánvalóan, de nyilván a lelkemnek egy kedves dolog lenne.
Jó, nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégünk dr. Pékási Szabolcs volt. Köszönöm a figyelmüket. Én Nagy András vagyok. Viszontlátásra, viszontlátásra.